Utolsó a bíborban születetthez. Változatok egy bizánci témára. Több mint 4 évtizede egy londoni könyvvásár jóvoltából kerültem először kapcsolatba a prekolumbián világgal. Ám nem sokkal azelőtt Párizsban az Odeon árkádjai alatt a nagy szabad szelek hasogatta óriási könyvtárba már felfedeztem magam számára Bizáncot. Visszatekintve, bennem is felvetődik a kérdés, miért vonzódtam a történelem periférikus, a közérdeklődés szempontjából akkor szinte ismeretlen témáihoz. Miért ástam le temetett civilizációk ősanyagába, miért halmoztam akkor minden cél és szándék nélkül tudás elemeket, melyeknek viszonylag szegényes lehetett a forrás matériája, s meglehetősen távol estek az európai kultúra egységesnek tűnő folyamatától. A magyarázat belső válságaim tükre. Bujdosás olyan tájakon, ahová senki vagy csak kevesen követhetnek. Még historikusok sem, akiknek sorsát szerfelet irigyeltem. Azt a tudományos foglalkozást űzhették, amelyre mindig reménytelenül vágyakoztam. Ez a két művelődési kör, a maja aszték és a bizánci, párban élt bennem. A velük kapcsolatos munka titkos foglalkozásom volt, kifelé alkalmi kikapcsolódás, belső társas játék, melynek évek során kialakítottam a szabályait. Ezt a tematikát jó részt csak én ismertem. Társaim, barátok, kollégák, szerelmek visszariadtak volna tőle, ha valaha is felfedem előttük történelmi hóbortjaimat. A prekolumbián kör angol száz tudománynak számított, ám épp oly exkluzívnak látszott, mint a jó részt francia autorok jóvoltából felidézett kelet-római világ. A különbség talán ott volt, hogy Amerika ősi civilizációinak valóban semmiféle kapcsolatuk nem lehetett a magyar históriával, viszont Bizánc 1000 éves történelmének több szakaszán is a legszorosabban összefonódott a mi hazai sorsunkkal. A 12. században évtizedekig félő volt, nem süllyedünk-e görög tartományjá, vagy a kelet-római birodalom olyan hűbéres országává, melyet Bizáncból kiküldött helytartó fejedelmek és keleti egyházfők irányítanak. A kolozsvári piarista gimnáziumból különösen történelemből kaptam tartós útravalót. Így valamennyit megtanultam a bizánci történelemből is, ám jóformán csak azokat a periódusokat, amelyek alatt érintkezett a mi országunk és a római impérium hagyományaiból élő különös keleti birodalom. De nem emlékezem arra, hogy az iskolából magammal hoztam volna valamilyen különlegesebb érdeklődést a téma iránt. De amikor először vetődtem Párizsba 24 éves koromban, ott álltam az Odeon színház előtt, és megismerkedtem az óriási könyvkereskedéssel, mely elborította a kitűnő épület külső falait, ébredt fel bennem a Bizánc utáni sóvárgás. Nyilván azért, mert történelmi monográfiák egy kisebb csoportjában több, talán már ismert nevű autor műveit láttam, olcsó fűzött kiadásban, melyeknek mindegyike vagy Bizánccal, vagy a keresztes háborúk francia világával foglalkozott. E műveket jó részt hivatásos történészek vagy kultúrtörténészek írták, akik itt inkább a nagy közönség számára formáltak ilyenféle récikcseket, a tudományos anyag megmaradt az elbeszélésben, legfeljebb lelkes francia szép próza vált belőle. A franciák sokféle joggal valhatták magukénak mind a bizánci, mind a közel-keleti középkort. Hiszen ezekre a tájakra az első keresztény évezredtől kezdve viszonylag sűrűn jártak a keletiektől frankoknak nevezett lovagok, követek, papok, kalandorok. Ezeknek egy része ott is maradt. Viszonylag sokan írtak krónikákat, útleírásokat. A 11. század vége felé került trónra a Komnenoszok dinasztiája, 1081-től 1185-ig Bizáncban, s császárai sokkal kevésbé zárkózhattak el a nyugati, latin kapcsolatoktól, mint az előző birodalmi politika. Ennek részben a keresztes háborúk okozta hatalmas tömegmozgalom volt az oka, részben bizonyosan az is, hogy Európában lassanként feltisztult a sötét középkor. Kialakultak az országhatárok, főiskolák formálódtak, megjelentek a nagy szerzetes rendek, s új civilizáció költözött a rendszerint ősi, római alapon nyugvó itáliai, burgund, német birodalmi és hispán városok falai közé. A tengeri kereskedelem szálai egyre sűrűsödtek a nyugati és déli kikötők és a keresztény világ egyetlen milliós nagyvárosa Bizánc között. Ezekről a kapcsolatokról úgy hittem, nagyon keveset tudnak a történelem kérdései iránt érdeklődő laikusok, akár máshol, akár mi nálunk. Az a talán tucatnyi könyv, melyet lassanként megszereztem, lényegében szemelvényanyag volt Bizánc és arab krónikák nyomán, egykori útleírások, múlt századbeli francia autorok összefoglalói. Ha többre nem is volt elég, legalább arra megfelelt, hogy szinte ezredéves messzeségből bepillanthassak e bűvös civilizáció falai mögé. Ebben az időben, ha talán Hispániától eltekintünk, már metropolisnak számított olyan város, melyben 10 000 lélek lakott. Hogy mennyien éltek Bizáncban ezekben a századokban, az jórészt csak becslésekből és egy-egy népszámlálásból lehet kimutatni, vagy inkább sejteni. Fél és 1 millió között impolyog a lélekszám, aszerint, hogy milyen biztonságot és megélhetést biztosított az angyaloktól őrzött város, s milyen lehetőségeket kínált a 3 földrészbe hálózó hatalmas kereskedelmi forgalom. A birodalom központját hatalmas falrendszer védte, melyet ma is szinte teljes épségében megcsodálhat az Isztambulba látogató. E falakon belül Bizánc léte alatt csak egyszer, 1204-ben törtek be a latin keresztesek, s Bizánc végnapjaig, 1453-ig nem is szenvedett más megszállást. A várost, a kikötőt, a természet formálta bevehetetlennek tekintett erőddé. Ám a kitűnő római hagyományokra támaszkodó hadsereg s nagyszerű hadiflotta is a polgár és katonai szervezettel együtt gondoskodott a főváros védelméről. Ha másként nem, a bizánci csodafegyver bevetésével. Ez volt a lángszórókból kilövelt, vizen is égő, gyújtó hatású görög tűz. A császár s a birodalom urai oly fényűző palotákban laktak, amelyeknek leírása csak gyarlóan sikerült a nyugati látogatóknak. Hogy hogyan élt a jórészt keleti eredetű kis nép, ezt inkább csak odavetett feljegyzésekből, bizánci írók leírásaiból, színjátékaiból ismerhetjük. Nyilvánvalóan szörnyű zsúfoltságban tengődtek, magas bérkaszárnyákban, sikátorvilágban, de a falakon belül. A császár s városa viszont igyekezett szinte mindig gondoskodni a páneme circenzéről. Néha úgy is, hogy a cirkuszi áldozat, mint a vérszomjas utolsó Komnenosz Andronikosz esetében, maga a császár volt. A magisztrátus örködött a piacok forgalma felett, a behozatal általában bőséges volt, s meg lehetett vásárolni az akkor ismert világ minden cikkét. A szegényeknek viszonylag gyakran osztogattak olajat és gabonát. A városi élet igazi fóruma a hippodrom volt. Itt törte meg a császári mindenhatóság szinte dogmatikus rendjét, különösen a két nagy cirkuszi párt, a kékek és a zöldek harcában, a népindulat, mely felért időnként a szent felséget is letaszító elemi erejű cserépszavazással. Évek során így lassanként felépült képzeletemben a bizánci körkép. A modern történészek s írók jó részét, így tapasztalhattam elsősorban Justinianus Theodora kor bilincselte le, holott az időszámításunk után 6. század valójában a sajátosan bizánci keleti birodalomnak inkább csak a kezdeteit jelenti. A történészek érdeklődése mintha halványabb lett volna, s elapadni látszott, amikor a bizánci birodalom utolsó nagy reneszánszához, a Komnenosz korhoz ért. Így újból a történelmi periférián éreztem magam, amikor kezdetben Charles Dill nyomán ebbe a századba ástam be magam. Valójában nem történt más, mint hogy utána mentem a forrásoknak és a monográfiáknak, s ha már olvastam, néhány jegyzettel igyekeztem megkötni az oly gyorsan elillanó memória szárnyát. Ahogy a hivatali társaim másféle társadalmi szenvedélyeknek hódoltak szabad idejükben, úgy ültem be könyvtárakba, s kerestem anyagot az antikváriumokban. Így került kezembe egy nagyszerű monográfia a Komnenoszokról, s nem sokkal utána a sértődött császár leánynak, Komnena Annának hatalmas történelmi műve, apja korának regényes részletekben gazdag krónikája, az Alexiasz. Komnena Anna stílusa, korbírálata, éleslátása a 11. században annyira lebilincselt, hogy némileg később azt a javaslatot tettem egy baráti kiadónak, hogy lefordítom legalábbis legérdekesebb részleteiben az Alexiaszt. Míg fordítottam, még mélyebben hatolhattam be a korba, a bíborban született Anna tehetségének jóvoltából. Ha el akarok jutni ennek a könyvemnek genezéséhez, nem hallgathatok másik mexikói szenvedélyemről sem. Ott is, mint ennél, csak az ősanyag rakódott le bennem, s alakult át valamilyen fájdalmas szörnyé, mely elnyeli a napi munka után szabadon maradó óráimat. Betöltöttem 30. évem, s még csak egy-egy vers, cikk, utirajz, kevés novella alá került a nevem. 2 év múlva jelent meg első komolyabb írásom a Nyugatban, s Móri Zsigmond, mint szerkesztő, érdeklődött további terveim iránt. Leányfalun említettem neki elsőnek Cortez és Mexikó történetét, mint olyan ősanyagot, melybe szeretnék valahol rendet vágni. A kedves, mindig mosolygós tekintet elborult. Valóban, aligha lehetett volna a közérdeklődéstől távolabb eső témát találnom. A 30-as évek elejének hazai problémáit nehezen lehetett összeboronálni a prekolumbiánus múlttal. Megszólalt. Írj azért belőle regényt. Fejezd be, s utána tedd íróasztalod mélyére. Akkor talán tovább tudsz menni. Fiatal írónak ki kell tudni magából szerkeszteni ilyenféle megszállottságot vagy bolindériát. Ez a tanács inkább negatív vélemény volt, s mégis Móri Zsigmond mutatott utat a káoszban. Elképzelhetőnek tart egy olyan történelmi regényt, mely historikus keretek közé fog egy távoli, homályos korszakot. Nem sokkal ezután számomra is váratlan módon egy korábban írt regényem, az Eurázia nyitotta meg előttem a kaput. Nemzetközi regénypályázatot szerveztek, melynek magyar szektorát az egyik legnagyobb kiadó, az Athenaeum vállalta át, s bíráló bizottságot gondosan válogatta meg, tagjai között szerepelt Babits Mihály is. Az előkészítő munkát Sárközi György végezte. Kéziratom, mint később megtudtam, egy szavazattal maradt le a Londonba küldendő első helyre került mű mögött. A magyar pályázat eredményét a kiadó kihirdette, s közölte, hogy az Athenaeum az Euráziát is megjelenteti. Az Angliába küldött mű, Földes Jolán, Halászó Macska utcája, megnyerte az 1936-os pályázatot, s így a hazai válogatás is, különösen a kiadóhoz közel álló úgynevezett estlapok jóvoltából, reflektorfénybe került. Az Athenaeum szárnyai alatt első könyves íróként bemutatkozni váratlan szerencsét jelentett. Az Eurázia kritikai visszhangja és eladott példányai hozzájárultak ahhoz, hogy Sárközi György a kiadó nevében feltehesse a kérdést, mi lesz a következő regény. Szinte váratlanul ért a felkérés, s akkor vetettem fel a mexikói témát, arra vállalkozva, hogy történelmi regényt komponálok. Sűríteni, dinamizálni, regényé formálni a felhalmozódott hatalmas matériát. Nagy bizonytalanságok, szinte válságok közepette született az esőisten siratja Mexikót. A regény 1939. májusában látott napvilágot, az Athenaeum ezzel mintegy írójává fogadott. Múlt éveim csapongó témavilága egyszerre megelevenedett, úgy mondhatnám, sorban jelentkezett. Úgy éreztem, valamelyes biztonsággal merek már hozzányúlni egy adott, általában nem túlságosan ismert korhoz. Természetesen sok alapvető hibával, bőbeszédűen, túl széles expozíciókkal, némi tudákossággal. A szigorú rostálás gyakran elmaradt. Történelmi regényírók közös hibája, hogy nem szívesen mondanak le a nehezen egybegyűjtött kitűnő forrásanyag felhasználásáról. Ilyenkor persze epikusan olmossá válik a regény szárnya. Amikor a háború derekához értünk, mögöttem volt már a Nápolyi Johanna és a Lombard kastély. A háború új olvasói igényeket teremtett, a lesötétített ablakok mögött nőttek a könyvespolcok. Sokan menekültek el örömmel egy múltbéli kor mágikus világába, beleélték magukat egy a mindennapoktól oly távol eső atmoszférába, és ezzel rövidítették meg a hosszú estéket, hosszú éjszakákat. Utoljára kérdezte tőlem Sárközi György, mi lesz a következő, amikor megbízást adott arra, hogy írja meg az Athenaeum részére a bizánci témát. 1942-43-ban lázas munka folyt a kiadóknál, és emlékezem, szokásuktól eltérően a lektorátus egyenesen sürgette a kéziratot. utolsó részét mindentől elzárkozva szállod a falai közt írtam. Itt is ennél a regénynél a legnehezebb munka az anyagválogatása, a szétágazó cselekmény lehető összefogása volt. Képek villannak emlékezetembe. Amikor a súlyos kézirat köteggel, mint mindig kisé szívdobogva megálltam a ma Lenin körút 5-ös számú ház előcsarnokában, tekintetem megkereste a mozaikbetűkkel kirakott szálvét, a pádimentumom. Ma is ezt teszem, ha dolgom a gondolathoz vagy az élet és tudomány szerkesztőségébe visz. Az Athénaeum akkori irodalmi igazgatója Kálai Miklós író vette át a kéziratot. Rövidlátó szemével 2 nap 3 éjszaka olvasta el a bíborban születettet, nihil abstat mondta baráti mosolyjal, s a hétfőn beadott paksaméta a hétvégével már az Athénaeum nyomdába érkezett. Nyilvánvalóan nem volt idő kritikára, törlésre, betoldásra. Talán 2 hónap kellett a nyomdai munkákhoz. A könyv elkészült, sajnos nagyon sok sajtóhibával, ezeken nem tudott segíteni a korrektor. Látott napvilágot a bizánci regény 1943 tavaszán. Utószó. Mert évek hosszú során szinte 2 évtizeden át hordtam magamban az utolsó kelet-római aranykor képét, lassanként kikristályosodott azoknak az alakja, akik tartó pillérei lehetnek a regénynek. Kezdettől fogva Mánuelnek, Szent László unokájának alakja nyűgözött le. Korának kétségtelenül egyik legnagyobb, s egyben legproblematikusabb uralkodó egyénisége volt. Közel 4 évtizeden át ült a híres aranytrónon, s nem csak megőrizte, de vissza is foglalta legalábbis időlegesen a keleti birodalomnak 3 kontinensre kiterjedő számos tartományát. Gondjait sokszorosan nehezebbé tette, hogy épp az ő császársága alatt alakult ki a Jeruzsálemi királyság, latin ellenpólusa a görög keletnek. A politikai vonatkozásoknál talán még érdekesebb volt számomra Mánuel intellektuális horizontja. Kétségtelen, hogy a magyar anya, Piroska, Bizáncban, mint Eirénét szenté avatták, s az Árpád rokonság alakította ki benne az ősgörögben az egész életén át tartó vonzódást a nyugati latinországok kultúrák életformák iránt. A Komnenoszok, akik összesen 5 császárt adtak Bizáncnak, nagy birtokos nemzetségből eredtek. Az első császár ős, Alexios veszélyek idején védte meg a birodalmat, és szinte egy teljes századra erőssé megdönthetetlenné tették a katonacsászárok a Komnenosz monarhiát. Mánuel apjának, Jánosnak a legfiatalabb fia volt. Alig ha lehetett reménye arra, hogy a trónöröklés hagyományos rendje szerint valaha is kezébe kerül a hatalom. Egy mérgezett nyíl játszott a krónikások szerint szerepet abban, hogy a haldokló császár mégis a legfiatalabb fiára ruházza a trónt. A fiatal Mánuelnek minden tehetségére és energiájára szüksége volt ahhoz, hogy kizárjon minden más trónigénylőt, és a kezébe vegye az angyaloktól őrzött várost. Ennyi a főhős uralkodói sorsának indulásához, ahhoz, hogy utat találjak belső világához, már sokkal több kellett, mint korszerű adatok. Bizánc az augusztuskori Róma hagyományainak letéteményese volt, saját tükrében, s ragaszkodott az azóta annyira megváltozott Európa sodrában is ezekhez a megmerevedett részben elaggott tradíciókhoz. Egy másik forrás a hellén világot közvetítette a nyelvvel együtt. Hiszen Anna Komnena nagyművének bevezetőjében ezt mondja. Én, aki Pláton nyelvét használom, holott 1500 év választotta el a császárlányt a görög bölcstől. A 3. elem a sajátosan kialakult külsőségekben és hitvitákban jelentkező ortodoxia volt. Az önmagát egyedül igaznak deklaráló bizánci egyház elszakadt Rómától, s egy század folyamán már mély, áthidalhatatlan gyűlölség támadt a kereszténység 2 főága között. Mánuelnek, mint Kelet-Róma fejedelmének szent hivatása volt, hogy megőrizze a birodalmat mind keleti, mind nyugati támadásoktól. Kelet a mohamedán népek s országok sorát jelentette, de idővel már a szíriai keresztes országokat is. Nyugaton a pápaság s a német császári hatalom fokozta a veszélyt. Ám a keleti hagyományokban nevelkedett császár, a Bazileus, szinte sóvárogva vágyódott a nyugat-európai világ lovagi civilizációja után. Nagyatját, a magyar László királyt emlékében szinte vallásos tisztelettel vette körül. Ezt talán az is megerősítette, hogy Manuel a források szerint hasonlított nagyapjára, aki termetres alakra kimagaslott környezetéből. A kis termetű görögök között férfi szépségében pompázott a hatalmas császár. Manuel első uralkodói esztendői után nagyszabású tervet forgatott magában, s megvalósítására alkalmasnak is tartotta mind a kort, mind önmagát. Szakítani akart a szűk, korlátolt bizancinizmussal, egyességet kívánt kötni Rómával, így alapítaná meg saját koronája alatt az egyetemes világcsászárságot. Ebben a széles ívű, ma fantasztikusnak tűnő imperátori elképzelésben elsőrendű helyet kaptak a magyar kapcsolatok. Alig, hanem ez volt elsősorban az oka annak, miért vonzott Manuel problémája, hiszen az ő sorsát kutatva hazai történelmünknek néhány eléggé homályos oldalára is fényt lehetett deríteni. A bizánci politika tapasztalatból tudta, hogy célszerű az udvarnál melengetni a környező országok trónkövetelőit, pártütő hercegeit. Ezeket adott alkalommal mindig felhasználhatják zavarkeltésre vagy éppen vazallus állam létesítésére. Így történt az Árpádok esetében is. Az emigráns királyfiak vagy fattyúnak deklarált hajtások a görög befolyás évszázadában sorban megtalálták útjukat a Boszporusz felé. Bizánc a politikai, vallási és szellemi infiltráció minden modernnek mondható eszközével készítette elő a talajt. Hogyan lehet legkevesebb áldozattal kiragadni Magyarországot a nyugat-római vonzásból, s kelet-római hűbérré tenni, vagy egyszerűen visszaállítani az impérium ősi rendjét, s úgy igazgatni Magyarországot, mint két ősi provinciát, Pannóniát és Dáciát. Ezer esztendő nem számít. Két tartomány visszatér a római birodalomhoz. A történelemnek e szakaszába léphet be a cselekménybe az a másik szereplő, aki valóban gyermekkoromtól kezdve lekötötte érdeklődésemet. Néhány adat csak a történelemkönyvből, hogy Manuel a magyar-görög harcok hosszabb szüneti periódusában meghívta udvarába Árpádházi II. Géza király kisebb fiát, az akkor mintegy 12 éves Bélát. Szerencsésebb körülmények között indult el a Túsz herceg Bizáncba, mint elődei. Manuelnek első német feleségétől csak egy lánya, Mária született. A Komnenosz Árpád házi rokonság hagyományainak szellemébe járt el a császár, amikor eljegyezte körülbelül hasonlókorú lányát Bélával, aki Kelet-Róma fővárosában Alexios nevet kapta. Amikor Bélát Bizáncba hívta, Manuel célja az volt, hogy halála esetén Mária és Béla közösen örököljék a trónt. Ám Bélának nem szabad lemondani a magyar igényeiről sem. Valamilyen personál unió formájában egyesíti majd a birodalmat s Magyarországot. Ha Bizánc kapuit a Lajtáig tolhatja előre, akkor Dalmáciával együtt az egész Balkán is bizánci kézbe kerül. Oly sok évszázad múlva újból szállnak majd a dunai tájak felett az impérium sasmadarai. A hazájából kiszakított kis Árpádfi csak nevet és szokásokat cserélt. Nincs nyoma, hogy áttért volna az ortodoxiára, sem pedig annak, hogy lelkében, indulataiban bizáncivá alakult volna. Valóban itt találtam szembe magamat a legnehezebb feladattal. Béla bizánci élet szakasza elég homályos. Hazai krónikáink hallgatnak erről a több mint évtizedes bizánci trónörökségről, pontosabban a részleteiről. A bizánci kútfők is inkább csak odabetve tesznek említést Alexiosról. Néha mégis felcsillan bennük az embert jellemző egy-egy tulajdonság, melyből mintegy rekonstruálható volt Béla alakja. Feljegyezték, hogy alakjában hasonlított Szent Lászlóra, s így Manuelre is. Egyetlen hiteles árpádkori királycsontvázunk bizonyítja, valóban szinte óriás lehetett. Rosszalva jegyzi meg viszont egy bizánci krónikás, hogy az ifjú herceg unja a hitvitákat. Holott ez a teológiai szenvedély évszázadokon át uralkodott, nem csak az előkelőek és képzettek bizánci társadalmában, hanem a piacokon, a hippodrom látogatói között is. Hiszen ehelyen is rendeztek nem egyszer parád és disputákat. Bélát beleavatták a bizánci államművészet tökéletesen kifinomult összefüggéseibe. Tevékenyen vett részt, mint leendő uralkodó abban a hatalmas közigazgatási szervezetben, melyhez fogható akkor nem volt sehol az ismert világban. A Szent Palota sok ezer tollforgatója, jó részük eunuch volt, hordozta az adminisztráció terhét névtelenül és szorgalmasan. A források nem hallgatják el, hogy Béla nem csak lóháton, de a tanácsban is megállta derekasan a helyét. Hogy mi minden tanulhatott itt meg az államművészetből, hadvezetésből, diplomáciából, ám ugyancsak a művészetek kedveléséből, műértésből is, arra inkább csak azokból az intézkedésekből, alapításokból következtethetünk, melyek harmadik Béla negyedévszázados magyar királyságához fűződtek. Különös király volt, aki úgyszólván nem viselt viszonylag hosszú uralkodása alatt háborúkat. Viszont elsős egyetlen volt középkori uralkodóink közül, aki széleskörű szemlélettel nemzetközi tájékozódással rendelkezve vette át országa kormányzását. Kitűnő érzékkel, stapintattal ültette át hazai talajba egy fejlettebb államművészet magjait. A történelem szinte minden szakaszában igen gazdag szereplőkben. Aki elmúlt korok világát próbálja regényformában megeleveníteni, annak valójában csak le kell hajolnia az ős forrásokhoz, s már is hiteles momentumokkal rögzítheti nem csak a fő, de a mellékszereplőket is. Így a bíborban születettben sem kellett egyetlen alakot sem költenem. A nem mindig bőséges anyagban mindig találtam olyan érdekes szereplőket, akik emberi szempontból is jelentettek valamit, s maguk módján előre vitték a cselekményt. A változó korok történeti alapanyagában ritkán jelentkeznek más formában nők, mint koronás szereplők, udvari figurák. Bizánc valamivel bőkezűbben bánt a női alakokkal. Trónváltozásokkal, cselszövényekkel, szerelmekkel, kolostorba vonulásokkal kapcsolatban nem csak Komnena Anna, de a kor krónikásai, történészei, pletykaírói is elég bőségesen foglalkoztak a fővárosi dámák visel dolgaival. Sajnos az egykorúak figyelme jó részt a Szent Palotára szegeződik, legfeljebb a bizánci nagypolgárság életéről kapunk itt-ott gyér adatokat. De hogy miként élt a kis ember, a hatalmas uradalmak jobbágy népe, a szabad parasztok, a fővárosba bevándorolt szegények, arról legfeljebb ott kapunk képet, ahol leírják, miként működött az adóprés, hogyan vittek el parasztfiúkat katonának, miért tört ki itt vagy ott a széles birodalomban parasztfelkelés, vagy a fővárosban olyan féle nyugtalanság, mely rendszerint a hippodromban vagy a Szent Bölcsesség templomában kezdődött. De a kis embereknek, a harmadik s a sokadik rend embereinek mindennapjaival nem szívesen foglalkoztak a krónikák. A birodalom a római császárságtól örökölt autokratikus államegység volt. A Bazileus szinte az égieknek kijáró tiszteletnek kellett öveznie, legalábbis a szertartások szerint. Az uralkodó akarata volt a legfőbb törvény. Ezt az akaratot viszont a legbonyolultabb törvénytár rögzítette, ezernyi rendelet, parancs juttathat csak kifejezésre. Ezeket a jogszabályokat a törvénytudók egymást váltó nemzedékei alakították ki, és a szerkezet oly hibátlanul működött, hogy dinasztia vagy trónváltozás, palotaforradalom vagy háború esetén is zavartalanul funkcionált. A híres Solidus arany, melyet a nyugatiak Bizánc nevéről Bezannak hívtak, a kora középkörű világ legkitűnőbb pénzneme volt. Az a körülbelül 1200 verdefényes, tehát még soha nem használt bizánci aranypénz, melyet néhány esztendeje pulykák forgattak ki a mélyszántás nyomán Hódmezővásárhely határában, beszédes bizonyítéka annak, hogy a keleti birodalom diplomáciájában mi lényeges szerepet játszhattak ezek a szoliduszok. Pedig a Nemzeti Múzeumban őrzött bezántok jó fél ezer esztendővel Mánuel előtt kerültek, alig hanem egy porul járt követség véletlenjéből a magyar pusztaságba. Néhány szót szeretnék még mondani arról, hogyan megy végbe az írói műhelyben egy történelmi regény megkomponálása. A historikus téma nem alkalmas a formabontásra, tehát arra, hogy az író szabadon bánjék, mint egy játszon tér és idő fogalmaival. Volt már ilyen próbálkozás, kevés sikerrel. Az olvasó amúgy is, különösen kezdetben nehezen ismeri ki magát a múltbéli világ fogalom tengerében, bele kell élnie magát az adott korba, mert csak így feledheti el, hogy valójában minden anakronisztikus, amit olvas. De épp úgy szinte elképzelhetetlen olyan nagyobb terjedelmű historikus regény, mely írója deduktíve szerkeszt oly módon, hogy az alfa hajszál pontosan illeszkedjék az omegához. Más szóval, hogy a regény már minden részletében tökéletesen készen legyen akkor, amikor az első oldalt kopogni kezdi az írógép. Ez a szerkesztési mód szinte természetes, különösebb, kisebb, mai témájú elbeszélő műnél. De ott, ahol a feltételezett olvasó részéről kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert légkörről és környezetről van szó, ott előbb a kulisszákat kell megteremteni, felvázolni, hogy így egy már félig meddig ismerős horizonton belül induljon el a cselekmény. A bíborban született három fejezettel kezdődik, melyeket inkább történelmi miniatűröknek nevezhetnék, mint regénykezdetnek, hiszen nincs egyiknek sem egészen közvetlen kapcsolata a bizánci Komnenosz korral. De ha az olvasó beleszeretné élni magát a középkor derekának világába, az író elképzelése szerint szükségesnek látszik, hogy felidézze az akkori világ szellemi képének három fókuszát, Bizáncot, Rómát, Jeruzsálemet. Ez még nem eleven húsa a regénynek, inkább arra jó, hogy a későbbiekben mintegy hivatkozni lehessen ezekre a premisszákra, melyek lehetővé teszik, hogy elkerülhessünk fárasztó és tudákos magyarázatokat. Ez a megoldás ma előttem elég önkényesnek látszik. Most alig, ha építenék ilyenféle támpilléreket. De miért próbálnám ma átformálni a közel 30 éve készült bíborban születettet? Amikor a könyv negyedszázados szendergéséből felélett, különös élmény volt újból javítani a kefele vonatokat. Köztudomású, hogy a hasább korrektúrák formájában veszi fel egy írói mű legrútabb köntösét. A nedves, kunkorodó ívek, a szétdörzsölődő nyomdafesték letöröl a félig kész könyvről minden, netán még meglévő varást. Így találkoztam egykori önmagammal, amikor ismét átrágtam magam az egykori Kásahegyen. Felélettek, teremtetnek vélt asszociációk, feledett emlékek, jelzésrendszerek, egy-egy villanás, mely a regényírót saját korára emlékeztette. Máskor viszont némi döbbenettel néztem a felidézett képet, már elfeledtem, milyen forrásból ismerítettem. Irodalmi nyelvünk úgy hiszem a stílusformákkal együtt eléggé gyorsan elévül, mondjuk másfél évtizedet. Aki benne él hazai talajon az irodalom élő vérkeringésében, önkéntelenül, szinte akaratlanul is végigéli, végigviszi magában ezt a fejlődést vagy változást. Érdekes ebből a szempontból megfigyelni az úgynevezett emigráns írók prózai műveit, akik változatlanul ragaszkodnak a mondjuk 30-as években kialakított stílusjegyekhez. Mi, akik velük együtt nőttünk föl, még megtaláljuk könyveikben ifjúságunk édes elmúlt varázsát, de a fiatalok gyakran olvashatatlannak találják ezt a messzi tájon, anyanyelvünkön írt belletrisztikát. Megpróbáltam megvizsgálni a bíborban születetet ebből a szempontból is. Nem évült-e el nyelve, s mennyire érdekelheti a mai olvasót mondani valója? Megpróbálok erről őszintén beszélni. Ennek a könyvnek első kiadása az Athénaeum nagyregénysorozatában 5000 példányra rúgott. Kiadó és író feltételezhette, hogy e számnak megfelelő olvasó réteg érdeklődik a téma, az író, a feldolgozott anyag iránt. Ez a réteg mintegy sértve érezte volna magát, ha a szerző kiküszöbölte, lefordította vagy túlmagyarázta volna a történelem műszavait, s minden, vagy legalábbis a legtöbb idegen nyelven, főként latinul kifejezett fogalmat, a nem mindig egyenértékű magyar fogalommal helyettesítette volna. Ám akkor, amikor egy-egy mű példányszáma az első kiadáshoz képest meg tízszereződik, s így nagyobb helyet kaphat irodalmi vérkeringésünkben, ott már nagyon is számolni kell napjaink igényével, elsősorban fiatalságunk ízlésével, történelmi felfogásával, kritikájával, s természetesen mindennek következményeivel. Ezt a felelősséget éreztem akkor, amikor az új 1966-os kiadás előkészítése során a lehetőség, saját lehetőségem szerint kiírtottam az idegen szavak egy részét, kihúztam a tudákos utalásokat, melyek a könyv írásakor nyilván nem sértettek semmiféle olvasói közízlést, mert kritika nem illette őket a 40-es évek elején. Így töröltem félmondatokat, szavakat. Egyéb változtatást nem tettem az eredeti kiadás szövegében, s ennek az 1966-os kiadásnak tükörképe kerül most az olvasó elé. Az elé az olvasó elé, akinek érthető módon minden joga és oka fennmarad a bírálatra, és az írónak, ha él az újabb kiadás megjelenésekor, állnia kell a sarat és a kritikát. Legfeljebb megértést kell kérni az olvasótól. Ne feledje el, hogy ez a regény a II. Világháború közepe táján íródott. Ez talán megmagyarázhat valamit az író tudatalatti munkájából, mely sokkal inkább ösztönös volt, mint tudatos. Akkor éreztem ennek tapintható valóságát, amikor az új kiadás kefele vonatait javítgattam. A könyv valóban érzelmes, akkor, amikor eltávolodik kissé a bizánci szereplőktől, s a magyar alakok, tájak, horizontok felé vándorol. Alig ha kell pontosabban jeleznem azt a lelki állapotot, melyben benne éltünk. Így alig, hanem nagyobb indulattal festettem a bizánci-magyar erőpróbát, mint ahogy az rákerült a hazai vagy az európai történelem mérlegére. Élesebben figyeltem a magyar szereplő kétségeit, sorsfordulatait, mint amit a regény szerkezete megérdemelt volna. A középkori nagy magyar Arhiregnum képe élt bennem, amikor a hátteret formáltam. Annélkül, hogy egy percig is valamilyen historikus kulcsregény írására gondoltam volna, melyet mint műfajt nem kedvelek. Ám az író saját évei történelmének levében fő, s akkor, amikor készült a bíborban született, alaposan meggyorsult a végzett lovainak vágtatása. Ez talán magyarázat lehet arra, miért teljesebbek, emberibbek, hozzám közelebb állók a szükségképpen vagy annélkül is felmerülő magyarok. A hazai szereplők közül miért van még a szerencsétlen Borisnak is igaza? Ennyi a műről. E hosszúra nyúlt epilógus talán felfedi a műhelyt hibáival és gyarlóságával. Nem marad más hátra, mint hogy a régi latin mondással szeretettel köszöntsem az olvasót. Vége.